Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézi vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a kézi vezérlés, a Sport TV kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kisandrással. Hűséges hallgatóink és nézőink bizonyára tudják, sőt egész biztos, hogy tudják, mert hűséges hallgatóink és nézőink, hogy legutóbb az Extrában Szilágyi Zolival beszélgettünk, aki ugyebár a Debrecen női csapatának vezetőedzője, és hosszasan ecsetelte a terveit a debreceni női kézisekkel, és hát annyit elárulhatok így utólag, hogy mondjam, mi kötöttünk egy háttér megállapodást Zolival a beszélgetés előtt, amikor már ugye nem hivatalosan tudni lehetett, hogy ő lesz a junior válogatott kapitánya, vagyis Kis Szilárd utódja, de miután ez nem volt hivatalos, abban maradtunk, hogy megvárjuk a hivatalos döntést, és akkor majd utána ejtünk szót róla. Nos, hát azóta hivatalos lett, bejelentette a Magyar Kézilabda Szövetség, hogy Szilágyi Zoli Kudor Kittivel párban, ugye ő a segítője a debreceni csapatnál is, viszi mostantól a junior válogatottat, és nem tudom, olvastad-e Attila, hogy ugye Zoli azt mondta, hogy Vova Golovin Vladimir kereste őt meg tulajdonképpen, tehát az első, ezek szerint ez az ő fejéből pattant ki. Azt nekünk elmondta ugye az Extrában is, hogy ők milyen jó kapcsolatban vannak amúgy is, hogy Vova volt az ő játékosa, stb. Ugyanazt gondolják a kézilabdáról, és akkor valószínűleg innen jött az ötlet, hogy milyen sok válogatott játékos van Debrecenben, és milyen jó lenne, hogyha junior válogatott nagyon hasonló szellemiséggel készülne játszana, mint a felnőtt, és erre nem lehetett nemet mondani. Nagyjából ugye ez volt a rezümé. Ami őszintén szóval egyébként teljesen jól hangzik. Ugye bennem három gondolat fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban. Az egyik ez, hogy ez jól hangzik, mert ez valami tervszerűséget feltételez. A másik az, hogy vajon lesz-e Zolinak elég ideje, energiája a Debrecen bokros teendői és feladatai mellett arra, hogy a junior válogatottal is foglalkozzon, hiszen azért ugye itt a magyar bajnokságban is nagyon oda kell tenni magukat, meg a nemzetközi porondon is. A harmadik pedig az, hogy miért nem tudunk mi magyarok szépen búcsúzni valahogy, tehát, mert szerintem simán lehet edzőt váltani időnként, meg ez benne van a pakliban, meg lehet, hogy ez így is jó, csak valahogy tudom, éreztem, olvastam, hogy Kis Szilárd azért nagyon sértett, ahogy ez az egész történt, és lehet, hogy ezt lehetett volna sokkal szebben csinálni, hogy kevesebb tüske legyen. Nekem ez jutott így hirtelen eszembe erről.
Igen, hát nekem is tulajdonképpen ennek mentén hát ilyen kicsit ambivalens érzéseim vannak ezután a kinevezés után. Egyik oldalról, hogy a pozitív részét kezdjem, én is teljesen egyetértek avval, amit mondtál, illetve amit mondott a Szilágyi Zoli is, hogy ez egy olyan lehetőséget teremthet az együttműködés, a junior válogatott szakmai koncepciója és a felnőtt válogatott szakmai elképzelései között, ami korábban nem volt jellemző, különösen a női vonalon, tehát mintha egy fal választotta volna el sokszor a felnőtt válogatottat a juniortól, nem feltétlenül a játékosok tekintetében, hanem azokban a taktikai, stratégiai elképzelések tekintetében, ami a játékot meghatározza. Ebből a döntéssel úgy tűnik, hogy ez most megszűnik, hiszen, ahogy mondta a Szilágyi Zoli is, abszolút egy húron pendülnek, hogy úgy mondjam, a Bovával, és tegyük hozzá, hogy ez ugyanaz a húr valószínűleg, amit a ferencvárosi kézilabda vezetése is nyilván Elek Gábor személyében képvisel, tehát onnan azért sok válogatott játékos van, tehát látunk egy olyan tengelyt, ami egy formán gondolkodik, és ennek lehetnek abszolút pozitív hozadékai. Nyilvánvalóan ennek van egy másik oldala is, hogy ez azért azt jelenti, hogy azok az elképzelések, azok a kézilabdának az a fajta látásmódja, amit a Kis Szilárd, vagy adott esetben mondjuk a NECA körüli edzők képviselnek, az kevésbé lesz hát beépítve itt a szakmai elképzelésekbe. Én nem hiszek abban őszintén szólva, hogy egy igazság van a kézilabdában, tehát ez nem egy abszurd, vagy egy absztrakt tudomány. Sokféleképpen lehet megközelíteni a sikereket, a jó csapatot építeni, jó játékosokat nevelni. Nem hiszem, hogy ez csak egyféleképpen lehet, de az is kétségtelen, hogy azért a válogatott szinten jó, hogyha van egy irány. De én azért azt remélem, hogy ez a döntés nem azt jelenti, hogy akkor más vélemények nem fognak megjelenni már. Egyrészt az utánpótlás, másrészt az utánpótlásból kinövő játékosok beépítése a felnőtt válogatottba, vagy felnőtt mezőnybe című nagy regénynek az elemzésére. Tehát mindenképp jó lenne azért, hogyha maradna azért a sokszínűség, mert azért az én mondjuk így 40 éves rálátásom a magyar kézilabdában, tehát nem sok olyanra emlékszem, amikor az jól sült el ilyen közép-hosszú távon, hogyha mondjuk egy ilyen szűkebb baráti kör túlságosan kisajátította a válogatott körüli dolgokat. Volt rá precedens sokszor, sajnos, és nem lett hosszú életű, mert ezek a dolgok, tehát ez egy olyan közeg, ahol nagyon szűk közeg, és nagyon hamar összefeszülnek az ellentétek, hogyha nem jól kezelik őket. És én nagyon remélem, hogy ez azt jelenti azért, hogy itt azért mindenki meg lesz hallgatva, és más elképzelések is azért beépülhetnek a válogatott munkájába. És a harmadik gondolat az szintén az, hogy személy szerint a Kis Szilárdnak az elvesztése, hogy így mondjam, a rendszerből, azt én nagyon sajnálom, mert azt gondolom, hogy egy rendkívül felkészült edző, aki nagyon sokat hozzá tud tenni a magyar kézilabdához, és talán lassan elveszi a kedvét, és más országba fogjuk látni, hogy dolgozzon. De hát egyelőre még ott lesz a NECA-n, ha jól tudom, és akkor fiatalokat tudja föltolni a magasabb szintre.
Igen, ugye legutóbb említette nekünk, mert vele is beszélgettünk nem olyan régen az Európa-bajnokság után, hogy volt külföldi ajánlata, de végül is úgy döntött, hogy marad. Jó, ez nyilván nem a válogatott miatt, mert azért ezt, hogy mondjam, az Wuhan híradó szerint azért ez várható volt ez a váltás, hanem a NECA miatt, mert ott elkezdett egy munkát. Egyetértek én is azzal, amit mondasz. Mondom, változatni egy picit az zavar, túl közel van Lékai Máténak is a váltása, ami ugye szintén indokolható, stb. Csak lehetne, még egyszer mondom, ezt egy kicsit lehetne szebben csinálni úgy, nem olyan. Szóval megadni a módját, na ezt akarom mondani, hogy akitől elköszönnek, az azért úgy érezze, hogy oké, én azért egy nagyon megbecsült tagja volt. Lehet, hogy nem lehet úgy érezni, ez biztos mindenképpen fáj, meg biztos rengeteg szempont van, ki így éli, meg ki úgy, de valahogy szerintem ez egy képesség, és ezek fontos dolgok, a gesztusok.
Igen, azt hiszem, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága. A stílus maga az ember, na, szóval ezt azért érdemes figyelembe venni. Egyébként még visszatérve egy gondolat, tapasztalattal az valóban számomra is egy kicsit problémás, amikor azt látom, hogy egy-egy edző több csapatot is elvállal. És én ugye azért elég testközelben megtapasztaltam, milyen az, amikor egy edző, egy vezetőedző szívvel, lélekkel dolgozik a csapatával, abban nem nagyon fér bele más. Tehát itt szerintem vigyázni kell abban, hogy ne vállalják túl magukat az edzők. Nyilvánvaló, hogy ez időben nem probléma, mert a junior válogatott az nyáron fog valószínűleg játszani, de viszont az edzőnek szüksége van a feltöltődésre, szüksége van arra, hogy felépítse magát a következő szezonra, és azért a válogatott körüli teendők ezt pont keresztbe lövik, tehát nincs pihenő, nincs nyaralás, nincs semmi, hanem egy másik csapat felkészítése van. Avval együtt megértem az Zolit, amikor mondja, hogy nem tud nemet mondani egy ilyen felkérésre, de én nagyon remélem, hogy ez a kettős munka, ez mind a két területen jól fog működni. Ehhez az kell, hogy a Debrecenben jól menjenek a dolgok. Egyik oldalról, a másik oldalról meg az is kell hozzá szerintem, hogy a debreceni vezetés megelégedjen avval, hogy ők a harmadik helyig törekszenek. Mert hogyha följebb fognak törekedni, akkor az nyilvánvaló feszültségeket fog azért gerjeszteni a rendszerben. De hát egyelőre ugye ez egy két éves megbízatás, ha jól értettem.
Igen.
Következő két évre kell elkészíteni a csapatot. Addig meg nem valószínű, hogy Degrecen olyan erősítéseken megy át, hogy följebb lőjön majd.
Szerintem az volt a kulcs, amit az előbb mondtál. Nem? Szerintem az előző. Ha jó mennek a dolgok, akkor nem lesz gond. Akkor Zoli jó kedvű lesz, a debreceni vezetők nyugodtak lesznek, és akkor tök jó minden. Ha nem sikerül a Európa Liga, akár mondjuk a bronzérem, vagy feszkó van, akkor nem jó. Tehát az rányomhatja a bélyegét esetleg. De reméljük, hogy nem így lesz. Oké, szurkolunk ezerrel. Tényleg ez nagyon fontos, hogy
jó. Egyébként nagyon magas elvárásokkal veszi át a csapatot. Tehát nyilvánvaló, hogy azt várja majd mindenki, hogy újra világbajnok legyen a junior csapata a Szilágyi Zoli kezei alatt.
Így van. Meg még inkább
azt, hogy akik,
akik kikerülnek onnan, azok minél hamarabb beépülhessenek esetleg a nagy csapatba, Vova csapatába, ha már a közös húrt említettük. Na jó, menjünk tovább. Ismét sikerült behúzni a Szeha Ligát a Veszprémnek, és hát ugye, ha már ennél a váltásnál azt mondtuk, hogy ilyen kettős érzések vannak bennünk, akkor bennem legalábbis pont ugyanez van ezzel kapcsolatban is, mert egyrészt nagyon jó, meg ez is kell, még akkor is, hogyha ez már szinte ilyen felkészülési torna jelleget ölt egy kicsit, ez az egész Szeha Liga, tehát tegyük a helyére, de azért én láttam a meccset, meg a fél időben mondjuk még 6 volt a Zágrábnak, tehát azért voltak mondjuk ugye nem is aggasztó jelek, de figyelmeztető jelek, hogy azért észnél kell lenni, mert ez nem egy sima győzelem volt, de egyszer vezetett a Veszprém a végén, gyakorlatilag. Jaj.
Mondja Vanyát a Veszprém, hogy több jó játékosa van, és a végére több energiájuk marad, de a játék minőség, különösen az első fél időben azért az nem az volt, amit láttunk itt a korábbi mérkőzéseken a felkészülés alatt, de azt hiszem, hogy ez pont jókor jött, ez a 13-19, azt hiszem az volt az első fél idő, amit a Momir Ilić szerintem sokkal többet fog majd elemezni, mint azokat a meccseket, ahol simán nyertek, mert ott kiütköztek azért azok a gondok, amik esetleg máskor is előkerülhetnek, úgyhogy lehet belőle tanulni. A Szeha Ligát őszintén szóval nehezen tudom most már megítélni, hogy ez valójában mi, vagy mire jó, vagy hogy van ez. Nyilván felkészülésnek jó a Veszprémnek, de hogy ennek az egésznek mi a jövője, vagy ez hogy fog működni, azt nem tudom.
Igen, Hát én úgy látom, hogy ez leginkább azért az ilyen, ahogy ez indult egyébként a dél-európai csapatoknak, a balkáni csapatoknak fontos, és gondolom, hogy a Veszprém jó pénzt kap érte, és felkészülésnek meg egyébként kiváló. Nem? Tehát valószínűleg ez abba, ez most a, nem,
igen,
nem az, aminek,
igen,
nem, a,
nem az, aminek így, ahogy ez volt. Igen, így, ahogy ez volt az egésznek a timingja, ez itt teljesen jó volt. Gondolom nem véletlenül, hanem a Veszprém mi vezetők tárgyalták ezt ki, hogy ez így legyen, hogy ne akkor játszanak, amikor nekik nem jó. Úgyhogy tényleg egy trófeával több, egy győzelemmel több, és egy teli tankkal tud neki menni az első BL meccsnek a Veszprém, ami ugye a Paris Saint-Germain lesz. Akik viszont elbukták a szuperkupa döntőt a Nantes ellen, ami nem feltétlenül jó omen. De azt hiszem, hogy a magyar, két magyar nagy klubnak a sorsolása abból a szempontból nagyon jó, hogy a PSG-t is, meg a Barcelonát is sokkal jobb így a szezon elején fogadni, mint később, amikor már túl vannak a bejáratos időszakon. Úgyhogy mind a kettőjüket szerintem el lehet kapni itt az első fél időben, az első mérkőzésen a hazai pályán.
Így van, így van. Reméljük, hogy el is kapjuk őket. És akkor, ha már szóba hoztad a BL-t, akkor zárjuk, vagy folytassuk is azzal, méghozzá a női BL-el, mert az hamarabb kezdődik, mint a férfi, egészen pontosan most hétvégén, és most már jönnek is akkor értelemszerűen az éles meccsek. Dán hétvégét tart a két magyar csapat, szombaton Fradi Odense, pikáns mindenképpen Háfra Noémi miatt, és vasárnap pedig Esbjerg Győr. Az sem lesz egyszerű, úgyhogy ez két nagyon komoly erőpróba.
Így van, és itt az ellenkező előjelen mondom, mint a fiúknál, ez nem igazán jó sorsolás szerintem, hiszen a dánok már javában benne vannak a bajnokságba, hát mind az Odense, mind a Esbjerg már üzemi hőmérsékleten pörög, és itt különösen azt hiszem, hogy a Fradinak van nagy vesztenivalója, mert ezt a mérkőzést hazai pályán mindenképp meg kell nyernie. Úgyhogy remélem, hogy jobban fognak játszani, mint azért most játszottak azon a két bajnokit, amit lejátszottak, illetve egyet láttam belőle most a Magyarovár ellen. Az nem volt egy olyan Fradi, amelyik alékon játszott, tehát annál sokkal több kell szerintem az Odense ellen. A Háfráról nem tudjuk, hogy játszik-e, mert az utolsó két bajnok innen játszott, annyit tudunk.
Kisebb sérüléssel bajlódik, ennyit. Ennyit tudunk, de igen, még arról nincs végleges információnk, legalábbis nekünk, hogy pályára lép-e majd a Fradi ellen. Ami azért mindenképpen pikáns lenne, ha igen.
Hát jó lenne, ha pályára lépne, persze. Viszont Reisztát, hogyha nem lép pályára, azt annyira nem bánjuk majd. Igen. Mert ő is sérülésre bajlódik, és érdekes módon ugye az SBR úgy kezdte a szezont, hogy egy óriási fülest kiosztott az Odensének. Aztán viszont beleszaladtak egy hasonlóba, egy első bajnoki.
Hát az egész elképesztő. Csak mondja, hogy nem, lehet, hogy nem mindenki tudja, tehát ugye szuperkupa döntőt játszottak az Odensével, nyertek 11 góllal, tehát valami egészen elképesztő. Egy viszonylag szoros első félidő után, és ahogy mondod, utána a bajnokira az Ajax Köbenhaven, ugye?
Igen.
És lőttek 3 gólt a második félidőben, és tök simán kikaptak otthon. Tehát az, úristen, az...
Attól az Ajaxtól, akit előzőleg egyébként az Odensét 10 nem tudom hány góllal vert. Tehát nem tudom, mi történhetett az Esbjerggel, de teljesen lefagyott a rendszer, úgyhogy azért az biztató abból a szempontból, hogy ők sincsenek még azért csúcsformában. Azt hiszem, hogy a Győr győzelmére azért elég jó eséllyel tudunk fogadni. Elég... úgy tűnik így a távolból, hogy minden optimálisan volt, optimálisan működött a felkészülés alatt, meg vannak a játékosok, és az ambíciók pedig
elég. Igen, bár ugye pontosan nem tudjuk, mert ugye ezekből a, nem tudom, hogy ezekből a magyar bajnokikból lehet-e bármilyen következtetést levonni. Mondjuk az Érd, ugye Érd-Győr meccs volt legutóbb. Azért én úgy tudom, hogy a második fél időben, mert sajnos nem láttam az egész meccset, volt olyan szakasz a második fél időben, amikor 3 gól volt a különbség. Na most, hogy ez azt jelenti, hogy ott az Érd, vagy a Győr behúzott kézifékkel játszott, és már tartalékolt, és lélekben Esbjergben volt, azt nem tudom.
Én azt gondolom, látlatlanban, mert nem láttam ezt a meccset, hogy azt a győri forgatókönyvet játszották, amit oly sokszor, hogy ilyen 30-40 percig fárasztják az ellenfelüket, és aztán végén lelépik. Tehát ez nagyon gyakran így van. Egyébként
de nem ez volt a forgatókönyv, hanem elhúztak már, és aztán visszajött az Érd.
Nem annyira. Tehát azt hiszem 6-7 góllal vezetek, akkor visszajöttek, és a végén lett nagy különbség. Valószínűleg hát itt azért nehéz a Győrnek ezekre a mérkőzésekre 100%-osan 60 percig koncentrálnia, de nincs is rá szükségük.
Van friss infom közben, mert Orvos Andris most írt nekem, ugye a dániai összekötőnk, akivel már egyszer beszélgettünk, az orrára kapott egy ütést azon a bizonyos Esbjerg elleni meccsen Háfra, és nem lehet tudni, hogy tehát amiatt nem játszott eddig, és még mindig nem dőlt el, hogy tud-e játszani a Fradi ellen.
Hát jobbulást kívánunk neki, és tényleg nagyon szeretnénk látni a Fradi ellen játszani, hogy milyen formát mutat.
Igen, mert ugye amikor legutóbb beszélgettünk vele, az nem volt olyan rég, akkor nagyon feldobott volt, és ő is várta már ezt a meccset, mi meg várjuk az egész szezont. Na figyelj, akkor egy ilyen szezonnyitó kérdés a végére. Mennyire vagy derülátó itt ezt az évet tekintve, akár akkor nézhetjük. Ja, bocsánat, azért még a Fradi oldalvizén azért említsük már meg a férfi csapat KO-ját, meg szerintem óriási mázliát a sorsoláson, mert ugye a Bajamarét itthon is lelépte, Pásztor Pista csapata, és jön azt a Bukarest már a csoportkörér, ami szerintem nehezebb biztosan nem lesz, mint a Bajamare, úgyhogy nagyon jó esélyekkel néz a Fradi előre, és ebből majdnem biztos, hogy csoportkör lesz, vagy legalábbis nagyon jó esély van rá. A kis Veszprémnek egy kicsit nehezebb a dolga, Rágos Valant jutott a Chambéry az ellenfél, ugye ott ugyanez a tét, hát ott azért csekélyek az esélyek, azt gondolom.
Igen, ugye a Steaua nagyjából ugyanazt a játékerőt képviseleti, mint a Bajamare, bár azért a Bajamare mostani formája az mélyen alatta van a második helyet elért. Tehát nem szabad azért előre inni a medve bőrére, de hát gondolom, hogy a Pistáék abszolút fölkészülnek erre a meccsre is, csak a játékosoknak azért a fejét tisztán kell tartani, hogy azért, mert ez történt a Nagybánya ellen, attól még az nem nincsen előre lejátszva. Viszont való igaz, hogy a Veszprémnek a Chambéry az egy eléggé nehéz falatnak tűnik, de beszéltem az Éles Józsival, ők ezt abszolút úgy élik meg, hogy tök jó, hogy egy jó csapatot kaptak, és ez a kaland, ami nekik az Európa kupában való szereplés, mert ez valóban egy ilyen extra bónusz volt a tavalyi szezonra, az egy emlékezetes mérkőzéssel, vagy két mérkőzéssel zárul majd, vagy szóval azért lehet, hogy tovább jutnak, de minden esetre egy klassz stadionba, Franciaországban egy klassz csapat ellen lehet játszani.
Így van. Na, és akkor vissza az előző kérdéshez, olyan eszékérdés, így a végére, ugye BL, Európa Ligák, garantáltan lesz néhány csapatunk a csoportban, jön majd férfi és női világverseny, női EB, férfi VB. Na, mi boldogok leszünk május-júniusban, vagy nem? Boldogabbak leszünk, mint idén? Mert ez azért nem volt egy olyan tökéletes év, vagy szezon.
Hát szerintem tehát annyi minden van, hogy valahol biztos lesznek sikereink. Tehát itt BL férfi, női, Európa Liga, válogatott, ahogy mondtad, szerintem valahol csak összejön az, amit szeretnénk, de mindent a helyén kell kezelni.
Jó, hát ezen leszünk, és akkor még zárszóként annyit, hogy ha már itt ugye a hétvége rangadóiról ejtettünk szót a női BL-ben, akkor lesz a magyar férfi NB1-ben is egy nem akármilyen csata, Tatabánya Fradi, amely ugye két bronzéremre hajtó, nagyon megerősödött csapat egymás elleni küzdelme, azt azért nagy érdeklődéssel várjuk.
Igen, hát ez egy nagy értékmérő lesz most a mind a két csapat számára, hogy akkor most tulajdonképpen hogy áll az erőviszonya két nagy mögött.
Meglátjuk szombaton kora délután, aztán jövő héten természetesen majd szót ejtünk róla a következő podcastban. Mára ez volt a kézivezérlés. Köszi, hogy hallgattatok minket. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.